csak egy pillanatra, amíg imádkozunk, jó? És a mai témánk az a napi döntések, és bevallom nektek őszintén, hogy nagyon nagy ez a téma. Úgyhogy szükségem van bölcsességre, Istentől való vezetettségre, hogy mennyit fogok ebből mondani, de arra is hívlak benneteket, meg imádkozok azért, hogy Isten adjon képességet, hogy kapaszkodjatok, hogy jöjjetek az igével, és hogy fogadjátok ezt egy szelíd szívvel, az Istennek az igéjét, és hogy ha szeretnél jegyzetelhetsz, ha zavar téged a jegyzetelés, később meghallgathatod újból, és akkor jegyzetelhetsz, de arra is hívlak benneteket, hogy mivel nincsen bibliaiskolánk, ezt vedd bibliaiskolaként. Mondd azt, hogy Isten, most én szeretném ezt komolyan venni, megragadni, ezzel foglalkozni, visszanézni a verseket, elmélkedni, gondolkodni, átbeszélni a kis csoportban, jó? Úgyhogy mennyi atyánk, még egyszer köszönöm neked azt a bátorítást, amit kaptunk a bizonyságokból. Uram, köszönöm azt, hogy rá döbbenhetünk arra a biztonságra, amink van benned, arra a jelentőségteljességre és fontosságra, amilyen fontosak vagyunk neked, és fontosak vagyunk, és arra az elfogadottságra. És atyám, imádkozom azért, hogy a te igéd szólítson meg bennünket, és hogy a te szent szellemed áradjon ki köztünk, hogy kutass át a lelkünket, hogy szólítson meg. Uram, imádkozom azért, hogy most adj nekünk éberséget, adj nekünk képességet a rád való figyelésre, a veled való közösségre, hogy zavartalanul tudjunk rád figyelni az elejétől a végéig. A te kegyelmedből tégy bennünket képessé erre. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. És arról volt szó az elmúlt időkben, többek közt, hogy új teremtések vagyunk Krisztusban, és hogy mit jelent az 2 Korintus 5.17, ez a fantasztikus igazság, hogy azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és hogy újjá lett minden, és hogy ez Istennek a munkája, és hogy az életünk, a megtérésünk volt az életünk legmeghatározó pillanata, ami az egész örökké valóságon keresztül meghatározó lesz, soha véget nem ér, és kaptunk még egy új szívet, egy új szellemet is, erről beszél Ezékiel könyve az Ószövetségi ígéret alapján, egy új természetnek a részesei vagyunk, mi már nem vagyunk többé ó ember, régi ember, sem nem vagyunk beszorulva most az új és az új, az ó és az új közé, mi új természetet kaptunk, 2 Péter 1.4, isteni természet részeseivé lettünk, mi új emberek vagyunk, hogyha hittél Krisztusban, akkor egy új ember vagy, aki Isten képmására lett teremtve, szeretett, elfogadott, igaz, szent, biztonságban vagy. Megváltozott a királyság, amiben élünk, eddig a sötétség országában éltünk, de által lettünk vive az Isten szeretett fiának az országába. Új urunk van. Eddig a bűn volt az Urunk, eddig Sátán volt a világnak az Istene, aki alatt éltünk, most Jézus Krisztus, az Úr Jézus Krisztus az Urunk. Úgyhogy ezek fantasztikus, fantasztikus valóságok és igazságok. Ma arról is fogunk viszont beszélni, hogy mi nem változott. Jó? Mert vannak dolgok, amik nem változtak. Az egyik, ami nem változott, ez nagyon nyilvánvaló lesz, a fizikai testünk. Jó, tehát belenézel a tükörbe, tegyük fel, tegnap döntöttél az Úr Jézus mellett, ma reggel belenéztél a tükörbe, nem lett más színű a hajad, nem fogytál le, nem erősödtél meg, vagy bármi, ami, tehát hogy semmi nem változott a fizikai testünkkel. Jó? Nem is taglalom tovább, mert szerintem ez nyilvánvaló. Nem változott a hústestünk sem. Most ez a kifejezés a Bibliában, ami úgy van fordítva nagyon sokszor, hogy test vagy hústest, ez viszont nem a fizikai testünkre vonatkozik, hanem arról a bennünk lévő mély pályákról és kerékvágásokról, amelyek kiformálódtak bennünk, ahogy mikor még óemberként éltük az életünket, utána, ahogy már új emberként, de még mindig az óember által létrehozott zsigeri reakciókból éltünk, és ezek így a születésünktől fogva, hogy Istentől függetlenül igyekeztünk betölteni a szükségünket az elfogadottság felé, a biztonság felé, a jelentőségteljesség iránt, és kialakultak bennünk ilyen mély pályák, kerékvágások. Hogy én így birkózok meg ezzel a helyzettel. Én így élem túl az életet. Én így szerzem meg azt, amire szükségem van. Én így töltöm be a szükségemet. És ezek nagyon erőteljes kerékvágások és pályák, gondolati, viselkedési, ezek automatikusak. Tehát bizonyos helyzetekben ezek abszolút automatikusan jönnek, zsigerileg jönnek, ösztönösen jönnek. Ezek az első reakcióink. Ezt hívja a Biblia hústestnek. És ez nem változott meg. A hústestünk nem változott meg. Tehát amikor megtértünk, nem lett megnyomva egy törlésgomb. A múltbeli emlékeink kitörlődtek, a múltbeli traumáink kitörlődtek, a múltbeli fájdalmaink kitörlődtek, sebeink, amit mi így oldottunk meg, úgy oldottunk meg, így kompenzáltunk, ez az egész kitörlődött. Nem törlődött ki. Tehát a szoftver nem törlődött ki. De azt mondja a Szentírás, hogy új teremtések vagyunk. Új ember vagyok, de a régi testben. Oké, és ez hozza a konfliktusokat. Új ember vagy, de a régi testben. És pontosan Sátán azt szeretné, hogy levonjam a konklúziót, hogy igazából én régi ember vagyok. Mert annyi régivel találkozok, annyi sebbel, reakcióval, bűnnel, automatikus zsigeri válasszal találkozok, hogy a konklúzió az, hogy hát, Csaba, ez nagyon szép, és amit te itt mondasz, hogy új emberek vagyunk, meg amit a Biblia mond, ez valahogy biztos úgy nagyon-nagyon átvitt értelembe kell érteni. Olyan költészet, Petőfi Sándor, vagy valami. Hogy úgy, ne, oszd el hússzal, jó? Nem. Ez hazugság. Ez tévhit. Nem. A Biblia azt mondja, új teremtés vagy. Új ember vagy. De ott van a hústested, ami nem változott, és nagyon fontos az, és mindennapi döntésekről beszélünk, hogy az egy mindennapi döntés a szívemben, hogy eldöntöm, hogy az igazságot hiszem el. Tehát az egy mindennapi döntés, hogy én eldöntöm, hogy az az igaz, amit Isten mond, magáról, rólam, mindenről, hogy az igazságot hiszem el. És az is egy mindennapi döntés, hogy mostantól én nem kell, hogy alávessem magam a hústest impulzusainak. Nem kell, hogy engedelmeskedjek, hogy a hústest szerint járjak, éljek, hanem én engedelmeskedhetek, és ez a mindennapi döntés, a szellem impulzusainak. A szellem gondolatainak, és nem az, hogy hanem a szellem kiírta a Szentírást, a Szent Szellem. Így van, a szellem által ihletett. A szellem gondolatainak, a szellem igazságainak, a szellem késztetéseinek. Ezek mindennapi döntéseink. És mondok egy példát, jó? És ez csak egy példa, hogy egy picit úgy lássunk bele. Tegyük fel, hogy felnőttél, ahogy felnőttél, nem sok szeretetet kaptál. Olyan környezetben nőttél fel, ahol nem volt sok szeretet, nem volt sok elfogadás, ellenben szúrós megjegyzéseket, otthon kritikákat a viselkedésedre, a személyedre vonatkozóan. Lehet, hogy elhangoztak olyan kifejezések, hogy semmire kellő vagy, ügyetlen vagy, fiam, te nem viszed semmire. A hibáid gyorsan kilettek emelve. Egyszerűen úgy nőttél fel, nagyon korán, kezdettől fogva, hogy nem érezted biztonságban magad, nem érezted elfogadottnak magad, nem érezted fontosnak magad. Mindannyiunknak vannak lelki beállítottságai. Ennek megfelelően reagálunk ezekre a dolgokra. És tegyük fel, mondjuk itt van az egyik személy, aki a lelki beállítottsága következtében úgy reagálta le, úgy élte túl ezt, hogy nem érezte magát biztonságban elfogadottnak, fontosnak, hogy belül azt mondta, hogy igazából igazuk van. Igazuk van a szüleimnek, vagy azoknak a tekintélyszemélyeknek, akik ott vannak az életünkben, és nem mert meglépni rengeteg dolgot, mert ott van benne, hogy semmire kellő vagyok, értéktelen vagyok, haszontalan vagyok. És ebben a kis kalitkában éli az életét, az alacsony önértékelése miatt, elhiszi ezt a hazugságot, és ez a hazugság meghatározza az egész életét. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt történt, de egy hazugság, vagy több hazugság ismételve meghatározza az egész gondolkodását, viselkedését, magához való viszonyát, Istenhez való viszonyát, másokhoz való viszonyát, az élet lehetőségei felé való viszonyát, mindent meghatároz. Ez a hústest. Ez a hústest. Na most tegyük fel, hogy más lelki beállítottsága van, tehát, hogy az ő testvérének, így van? Tehát ketten vannak a családban, az ő testvérének más lelki beállítottsága van. Ő ahelyett, hogy belül azt mondta volna, teljesen igazuk van, azt mondta volna, hogy nem, ez nem igaz, én igenis érek valamit, én igenis vagyok valaki, nagyon is tévednek ebben, és be fogom bizonyítani, hogy tévednek ebben. És a kezdettől fogva arra törekedett, hogy sikeres legyen mindenben, jó tanuló, jó sportoló, vagy most tudod, a munkahelyen, vagy anyagiakban, és most ő igazából kitört a kalitkából, igazából egy sikeres ember, aki bebizonyítja még mind a mai napig magának, annak a belső hangnak, késztetésének, hogy ő valaki, és ez mind a mai napig nem maradt abba. Űzve van ezen hang által. Űzve van, hogy ő bizonyítson. Tehát nincsen békessége, nincsen nyugalma, nem érzi magát elfogadottnak, ugye, mert azért ezek nem adják meg csak pillanatnyilag, hanem mind a mai napig a hústes hangjai űzik, vagy hajtják őt. Az egyiket űzik, hajtják, a másikat lehet, hogy önsajnálatba, vagy letargiába, vagy depresszióba kergetik, de mind a kettő a hústestnek a hangja. Hogy a megtérésünk pillanatában, és mind a kettő, adjuk hozzá, újonnan született hívő, Isten csodálatos gyermeke, így van, de nem lett megnyomva a törlés gomb. Hogy a gondolkodását és a szívbeli dinamikáját a múltnak a tapasztalataira és a szokásaira alapozza, és nem az igazságra. Ezért nagyon fontos az, hogy megtanuljunk az igazsággal összhangba gondolkodni, és nem csak itt gondolkodni, mert a Bibliában a gondolkodás az leginkább itt zajlik, hanem a szívünk, a lényünk mélyén gondolkodni. Róma 12:2, mikor arról beszél, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem újuljatok meg, vagy változatok el a ti elméteknek a megújulás által. Erről a folyamatról beszél, ez egy folyamat, ahol rálátok a hazugságra, amit elhittem, rálátok arra a tévhitre, amit magamhoz öleltem, és most helyettesítem az igazsággal, hogy választ adok a szellemnek, és az Isten igény keresztül, és van egy értelmemnek, vagy az elmémnek egy megújulása, és ez egy folyamat, ahogy helyettesítem a hazugságon alapuló régi gondolkozásmódot, lecserélem az igazságon alapuló új gondolkozásmóddal. Megvan? Megvan? Jó, megvan. Menjünk egy picit tovább. Mi nem változott? Még nem csak a hústest nem változott. Azt mondod, még mondasz még egyet? Igen, sajnos mondok még egyet. Nem változott a bennünk lakó bűn sem. Nem változott. Nem lett cukibb. Lehet, hogy cukibb lett, de a bűn ugyanúgy bűn maradt. Róma 7 beszél erről, hogy a bennünk lakó bűn, te új teremtés vagy, de van hústested, és van benned lakozó bűn. Na most ez a benned lakozó bűn továbbra is a kísértésnek egy forrása, és továbbra is kopogtat, és sokszor annyira kopogtat, és mi annyira bevesszük, hogy igazából úgy tűnik, hogy ez elválaszthatatlan a mi életünktől, leválaszthatatlan rólunk. Hogyan győzhetjük le ezt a bűnt? Jó? Vagy a bűnt? És vannak, akik már olyan régóta küzdenek vele, vagy annyira, mindannyian régóta küzdünk vele, de inkább úgy mondom, hogy sikerült valahogy, ha nem is megteologizálni, de megideologizálni a dolgot, és azt mondják, hogy nem lehet a bűnt legyőzni. Hát ez egy tény, hogy a bűnnel együtt kell élni, engedelmeskedünk neki, mert ez a valóság. De hogy ez hazugság. Az igazság az, hogy mi nem tudjuk a bűnt így legyőzni. Jó, hogy feltűrjük az ingújunkat. Fontos megértenünk azt, hogy mi történt, hogy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Tehát az Úr Jézus legyőzte a bűnt, és fontos megértenünk azt, hogy mi az igazság a bűn felől. A bűn nem halott az életemben, hanem nagyon is élő, nagyon is csábító, minden nap próbálkozik, próbál rávenni, de többé nem kell beadni a derekamat a bűnnek. Azért, mert megtört a kapcsolatom a bűnnel. Miért? Mert új ember vagyok. Majd mindjárt elolvassuk ezt. Mert új ember vagyok. Régen mesterem volt a bűn. Nem tehettem mást, mint engedelmeskedtem a bűnnek. Nem tehettem más, nem volt más opció. A mesterem volt. Most az Úr Jézus a mesterem, és nem a bűn többé. Ezért nem kell engedelmeskednem. Róma 6, amit felolvastunk, és csak egy-egy verset még olvasok megint, arról beszél, hogy meghaltunk a bűnnek a Krisztussal együtt. A bűnnel való kapcsolatunk ezért megtört, megszakadt, nem mesterünk többé. Gyertek velem, hagyd mutassam Róma 6, viszonylag gyorsan próbál mutatni. 1-től felolvastam a 14-ig, most pár verset olvasok. Első vers. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Az érvelés. Folytassuk a bűnben való életet? Mert úgy fejezi be, hogy ahol a bűn megnövekszik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát, hogy a kegyelem sokkal inkább bővölködjünk, folytassuk a bűnben való életet? A másik vers. Semmiképpen. Régi Károli, távol legyen. Távol legyen. Miért semmiképpen? Mert nem helyes? Igen, nem helyes. De van ennél egy nagyobb valóság. Mert akik meghaltunk, másik vers, meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? élhetünk abban, tehát igenis élhetünk abban, de nem kell élnünk. Miért élnénk abban? Bevezet egy igazságot, csak így behozza. Hogy akik meghaltunk, és most ott, hogy mi meghaltam a bűnnek? Tényleg? Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Harmadik vers. Vagy nem tudjátok? Tehát valamilyenra mondról beszél, amit tudsz te nagyon jól. Hát tudnod kell, persze van, hogy elfelejtjük, de amúgy tudnod kell, vagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Emlékeztek? Hogy merítjük be az embereket. Miről beszélünk? Arról, hogy alámerül, ahogy meghalt a Krisztussal, meghalt a régi életének, meghalt a régi élete, feljön a Krisztussal a feltámadásban, és új élete van. Na, erről beszél ez. Kivéve az, hogy most, ha nagyon korrektek vagyunk, az én hitem szerint nem a vízkeresztségről beszél, az a szimbóluma annak a keresztségnek, szellemi valóságnak, mely megtörtént, a Krisztusba való keresztelésről szól. Hogy amikor a Krisztusba belettünk keresztelve, amikor hittünk, akkor belettünk keresztelve az ő halálába, az ő eltemettetésébe, az ő feltámadásába. Hogy most már az új életben járjunk. Így folytatja a negyedik vers. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámad Krisztus a halálból, az atyai dicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Oké? Okay? Természetesen ez nem azt jelenti, ugye most az egyik házi csoport, amit vezetek, van egy ilyen újabb hívő, és mondja, hogy igen, én nemet akarok mondani a bűnre, vagy engedelmeskedni akarok Istennek, csak tudnám, hogy hol, mi? Tehát, így van? Tehát azt akarom mondani, hogy nem látja még, hogy mennyi területen él a bűn szerint. Így van? De ez a szellem, az ige belevilágít a szívünkbe, és megmutatja. És megmutatja. Megmutatja azt, hogy itt, és itt, és itt. És hogy nem kell többé bűn szerint járnunk. Nyilván ez egy folyamat, amiről beszélünk, jó? Tehát, mert ha ez abszolút így lenne, akkor ja, azért bukdácsolunk, és azért egy úgymond a megszentelődés egy élethosszig zajló folyamat, mert hogy ennek az egész, ahogy az életünkben kimunkálódik, ez egy folyamat. És ezt a folyamatot meg is lehet állítani, meg így akadályozni. Akár egész életünkre. De a lényeg az, hogy mi is új életben járjunk. Hatodik vers, ugrok egyet, mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett. Most nem megyek ebben nagyon bele, de hogy ez egy kijelentés, hogy megerőtelenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát te nem az vagy, aki voltál, még akkor is, hogyha marhára úgy érződik, hogy az vagy, aki voltál. Ha úgy érződik olykor, vagy többször, vagy akár sokszor, hogy te sokkal inkább a régi vagy, mert jönnek azok az érzések, azok a kísértések, akkor is te új ember vagy. Ezért annyira fontos megalapozódni abba, hogy ki vagyok én Krisztusba, mert az meg fogja adni a lehetőséget arra, hogy aztán másként is éljek. 11. vers, nagyot ugrok, de az érvelésben megyek tovább, így tekintsétek ti is magatokat. Tehát miről beszél, hogy most kezdj el, te így, erről beszéltem most, kezdj el így nézni magadra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. És a következő lépés 12-13. Ne uralkodjék tehát a bűn a halandó testetekben, ne engedjetek kívánságának. Tehát tekints magadra, mint aki meghaltál a bűnnek, élsz Istennek Jézus Krisztus által, és most ne uralkodjék a bűn a halandó testedben, Ne engedje a kívánságainak, ne adjátok 13. vers oda a tagjaitokat a gonoszság fegyveréként a bűnnek, hanem adjátok magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Mert ezek vagytok valójában. Nem azért, hogy azok legyetek, hanem ezek vagytok valójában. Ez vagy valójában. Nem kell, hogy többé a bűn a mesterünk legyen, mert nem mesterünk. Nem kell, hogy szolgáljuk, mert nem vagyunk szolgái. Ez az igazság, mert minden megváltozott. Na persze, a kísértés még mindig ugyanúgy ott van. Kopogtat az ajtón, ugyanúgy. Ugyanaz a hangja. Ugyanaz az érzete. Jó, és itt van az, ahol, itt van az, azért lassú ez a folyamat, mert ez egy bejáratott útja van a bűnnek az életünkbe. A kísértésen keresztül. Egy olyat, amit már bevettünk sokszor, engedelmeskedtünk sokszor, egy kész autópálya az egész. A szellemben járás, az új életben járás, meg egy ilyen kis keskeny kis ösvény, amin nagyon sokszor még nem is világos, hogy csanyás, csalános kis ösvényke. Úgyhogy ott van továbbra is a kísértés, de új ember vagy, és nem kell, hogy többé engedelmeskedj, bármennyire kiabál is. Mondom a példát. Mondjuk albérletben laksz. 20 éven keresztül, és a főbérlő, mondjuk ez még, tudod, jön, és ott lakik a közelbe, és jön minden hónap elején, hogy az albérleti pénzt átad. És mindig kopogtat, és jön, és te készíted elő a pénzt, és adod neki a pénzt, és ez 20 éven keresztül, ez 240-szer történik meg, mert havonta történik az életedben, hogy veszed a pénzt, adod a pénzt, veszi a pénzt, bejön a lakásba, körbenéz, mert még erre is joga van egyébként, mert albérlő vagy. Így van? És tegyük fel, hogy eljön az a nap, amikor sikerül megvenned ezt a lakást. Megveszitek ezt a lakást, kifizetitek ezt a lakást, átíródik a nevedre ez a lakás, vagy nevetekre ez a lakás, most már tietek, és jön a főbérlő a hó elején, és ugyanúgy kopogtat, és kinyitod az ajtót, és mondja, hogy kéri az albérleti pénzt. Mit csinálsz? Én szerintem tudom, hogy mit csinálsz. Lehet, hogy ezért csántít ez a példa. Azt mondod, hogy egy fityinggel se tartozok, bocsi, rossz helyre kopogtatsz. Semmi közünk már egymáshoz. Menj el a földhivatalba, nézd meg, az én nevemen van ez a tulajdon, semmi közöm, semmi tartozásom, semmi. De ő kopogtat, hangoskod, erősködik, be akar menni, szét akar nézni. Így van? Mit csinálsz? Hát hamuja vagy, ha nem tudod a jogaidat, hát jó, az egész összeget most nem fizetem, de csak azért, hogy békén hagy, a felét kifizetem, jó? De nevetségesnek is tűnik, nem? Bezárod az orra előtt az ajtót, ha kell rendőrséget hívsz, teljesen mindegy. Teljes jogod van. Na, hasonló a példa, amit így a Biblia mond. Hogy Róma 8.12, ez egy nagyon jó vers, figyeljetek, azt mondja, ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Nem vagyunk mi adósok. Adósai voltunk. A bűnnek szolgái voltunk. Többé nem. Mikor jön az a kísértés, mikor jön az a gondolat, mikor jön az a késztetés, mondhatod azt, hogy nem. Hát nem, nem. Megállsz abban, aki vagy, mert tudod, hogy Isten gyermeke vagy. Nem kell többé, hogy adósa legyél. Egy másik példa, amit többször használtam, szerintem egy nagyon jó példa az, hogy az Egyesült Államokban a rabszolgaság intézménye 1865-ig élt, és 1865-ben megszüntették, eltörölték. Tehát, hogy generációk nőttek fel, úgymond az ültetvényeken, rabszolgaként, ebben az életben, ahol ott volt a rabszolgahajcsának a hangja, mindig, hogy mit kell csinálni, most nyilván nem mindig így volt, de most csak így, hogy szemléletes legyen, és ők, nekik engedelmeskedniük kellett, nekik meg kellett tenniük, nekik nem volt szabadságuk, nem volt választásuk. Szabadság Krisztusban, ugye, tehát ez arról beszél, 1865-ben megszüntették, eltörölték a rabszolgaságot, de ettől még nem lett mindenki szabad. Mert lehet, hogy nem tudott róla, nem tudott olvasni, az ő urai nem alkalmazták ezt a törvényt, megvárták, amíg kell igazán alkalmazni. Vagy lehet, hogy megtudta róla, de el nem tudta képzelni, hogy ő élhet szabadon, ő élhet másként, benne voltak a mély zsigeri félelmek, benne voltak a szorongás az újtól, ezek a beidegződések, és hogy továbbra is vagy rabszolga maradt, vagy rabszolga maradt itt, a szívében, a gondolatában. Nyilván számunkra is ezért hosszú idő bele nőni abba a szabadságba, amink van Krisztusba. Tehát hiába a miénk, ebbe bele kell nőnünk, bele kell gyökereznünk. És ez a szellem munkája és az ige munkája, és a mi felelősségünk, mert most ugye erről beszélünk, a mindennapi döntésünkről, hogy figyelj, ez a te felelősséged, hogy most azért, mert meg lett adva, de a te felelősséged, hogy veszed-e, hogy élsz ezzel. 2 Péter 1.3 arról beszél, hogy nekünk lett adva, hogy az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, tehát egy Isten szerint való életre. Mindennel megajándékozott bennünket. Efézus 1.3, hogy meglettünk áldva minden szellemi áldással a Krisztusban. De ez az én döntésem, hogy élek-e vele, hogy tanulok-e élni vele, hogy elkezdem-e gyakorolni és használni, hogy a szellemnek engedek-e a késztetésére, igazságainak, vezetésének, mert igazából a szabadságban megállni, állni, élni, az nem más, mint hogy elkezdem egyszerűen használni azt, ami az enyém már. Hogy elkezdem használni ezt az életemben. Oké. Nem fogom most felolvasni a következő verseket. Nézzétek meg otthon. 1 Korintus 2 vége és 3 eleje. Nem fogom, mert nem akarom, mert igen. De három fajta emberről beszél. És tudom, hogy sokan ismertek ezt a részt, de fontos szerintem feleleveníteni. Beszél először is az érzéki emberről. Ez 2.15, kirakhatod azért, hogy az érzéki ember, vagy a nem lelki ember nem érti meg Isten szellemének a dolgait. Ez az ember az újonnan nem született ember, akiben nincs meg az Istennek a szelleme, aki nem mondhatja magáról, hogy új teremtés. Ő nem ismeri az Isten szellemének a dolgait. Igazából ő a hústest, a világ folyása szerint és a hústest szerint él, mert nem tud máshogy élni, és a bűnrabságában. Na most ez nem azt jelenti, hogy drogos feltétlen, de mondjuk nagyon büszke rá, hogy nem drogos, jó? Most nem is tudom, melyik a nagyobb bűn. Már, oké, értitek. Menjünk tovább. Aztán 15-16. vers beszél a szellemi emberről. A szellemi ember számára ő elfogadott Krisztusban, ő biztonságban van Krisztusban, Isten az ő atya, ő új teremtés, és a szellemi ember igazából folyamatosan megújítja az ő értelmét az Isten igazsága szerint, a szellem által, és igyekszik együtt gondolkodni az Isten igazságaival, ebből kiindulni, ő lecseréli folyamatosan a régi hibás gondolkodásmódot az új igazság szerinti gondolkodásra. Az Isten szellemének alá rendeli magát Róma 8-ban, a szellemtől való ösztönzést, vezetést választja, az szellem igazságait választja, és mikor jön a főbérlő, vagy a rabszolgahajcsárnak a hangja, akkor növekszik abba, és gyakorolja azt, hogy miként tud nemet mondani, mert többé már nekem nem kell engedelmeskednem, és a szellem vezetése alatt él. Éppen ezért a szellem gyümölcsét termi. Ha szeretnéd tudni, hogy mit jelent a szellem vezetése alatt élni, igazából az, azt onnan tudjuk, hogy a szellem gyümölcsét teremjük. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, jóság, kedvesség, hűség, szelídség, mértékletesség. A szellem gyümölcseit termi az ő életében, és ő a szellemi ember. Aztán van végezetül a testi ember, ez a harmadik fejezet első három verse, amikor Pál azt mondja, hogy én nem beszélhettem veletek úgy, mint szellemiekkel, hanem mint testiekkel. Mert irigységek vannak köztetek, versengések vannak köztetek. Hát nem testiek vagytok-e, nem test szerint, vagy emberi módon jártok-e. Tehát a testi ember ugyanúgy elfogadott a Krisztusban. Ugyanúgy biztonságban van. Ugyanúgy jelentőségteljes és fontos a Krisztusban. Ő ugyanúgy új teremtés a Krisztusban. Ugyanúgy megvan az összes előnye, megadatott neki minden, ami az életre és a kegyességre való, minden szellemi áldással bír. Isten csodálatos gyermek, Isten nem szereti őt egyáltalán kevésbé, mint a szellemi, egyáltalán nem, mint a szellemi hívőt, semmivel nem szereti kevésbé. Ő ugyanúgy Isten csodálatos gyermeke. De ő a hústest késztetéseinek ad választ újból és újból. A Róma 8 a hústest szerint él. Nem kell, de a hústest szerint él. Az ő gondolatai a hústest gondolatai szerint valók, a hústestnek a gondolata az halál. A szellem gondolata élet és békesség. És ő úgy dönt, követhetné a szellemnek a vezetését, de úgy dönt, hogy nem követi a szellem vezetését. Hagy mondjak gyorsan valamit. Két okból lehetséges ez. Az egyik, hogy nem követi szándékosan. Tehát lázad, tudom, nem követem, ebben akarok, ez nekem kényelmes, ez nekem jó, a saját utamon akarok járni, így van, szándékosan. De nagyon lehetséges, és sokszor ez van, nem szándékosan, hanem megvan tévesztve. És igazából ő nincsen tisztában azzal, hogy ő kicsoda. Nincsen tisztában, és nincsen tisztában azzal, hogy neki micsoda erőforrásai vannak, és hogy kicsoda Isten is valójában. Mert a test szerint jár, ezért a test gondolatai vannak meg neki. Helytelen gondolatok járnak az ő fejében. Szüntelen. Negatív érzések gyötrik. Éppen ezért stresszes, feszült, bizonytalan, félelmei vannak, bűnökben él, bűntudatai vannak, aggódik, kételkedik. Ezek jellemzőek rá. Nem azt mondtam, hogy a szellemi embernek nem lehet kételkedés az életébe. Vagy hogy nem az aggódás nincs ott. De nem ez uralja az életét. A testi embernek ez uralja az életét. És És hogy arról szól a mai témánk, napi döntések, hogy dönteni napról napra, hogy az igazságot hiszem-e, hogy ki vagyok én valójában, és napról napra dönthetek, hogy a test hangjára, késztetésére, hazugságaira szerint járok, vagy a szellem igazságaira, késztetéseire a szerint járok és élek. És mikor e szerint járok és élek, akkor egy gyümölcsöző életem van, mert a szellem tanít, és megtapasztalom azt a szabadságot, amire Krisztus megszabadított. Hagyj fejezem be még ezzel, jó? És aztán befejezem, de úgy érzem, hogy remélem, hogy nem túl sok, biztos, hogy sok, de hogy. És ez benne van a munkafüzetben is, mint ahogy egyébként több minden, amit mondtam is, hogy van három dolog, ami a növekedésünket, vagy a Krisztusban lévő szabadságunk megtapasztalását, hogy belenőjünk, ezt akadályozza. Három dolog van. Ezek ilyen akadályok, olyan akadályok, nem mindegy, akadályok, most nem szemléltetem, akadályok. Jó? Nagyon röviden. Az első, az a tudatlanság. Szerintem erről beszéltünk. Tehát az, amikor igazából én nem is tudom, hogy ki vagyok, hogy mim van, hogy milyen lehetőségem van, hogy én többé nem kell rabszolgaként élnem, tehát hogy jön a főbérlő, és nekem nem kell többé hallgatnom. Tudatlanság. A második, az a megtévesztés. Ez egy kicsit már nehezebb, mint a tudatlanság, ugye? Mert a megtévesztés, az egy megtévesztő gondolkodásmód, azt én már sokkal nehezebben fogom felismerni azt a megtévesztést. Ahogy úgy gondolom, hogy ez igaz valamire, de hazugság. Hazugság. A szívemén úgy gondolom, hogy ez igaz, és erről még lesz szó, mert lesz szó az erődítményekről, az erődítmények lerombolásáról, hogy a szívemén azt gondolom, hogy ez így van, mert a tapasztalatom esetleg azt mondja, de ez egy hazugság. Hazugság. De a megtévesztés. Ezért nehéz felismerni, és ezért volt jó ez az egyik bizonyság, amit már jött ki, te mondtál, mert magunkra ismerünk abba, hogy rájövök arra, hogy valamit a szívem mélyén elzártam, egy hazugságot elhittem, és igazából mióta hívő vagyok, és még mindig hisztem ezt a hazugságot, és most mivel, azért nehéz felismerni, mert meg vagyok tévesztve. Oké? Okay? És mindannyian meg vagyunk téveszve bizonyos mértékekben, jó? Tehát, hogy mindannyian. Ha nem, nem így élnénk. Oké? Okay, megvan? De mégis nagyon fontos, éppen ezért fontos, hogy mit tanít neked Isten. Éppen ezért fontos, hogy az Isten igéjével egy aktív, erőteljes kapcsolatunk legyen, és hogy engedjük, hogy Isten szóljon az életünkhöz. Hogy megalázzuk magunkat Istenet, hogy halljuk úgy szintén az Isten igét, hogy átgondoljuk, és hogy átbeszéljük az Isten igét, és hogy átgondoljam, hogy mit jelentenek ezek a dolgok az életembe. Hogy felfedődjenek ezek a megtévesztett területek, amit be tudom hozni az igazságot. Jó, és a harmadik befejezésként, hogy nagyon sokszor azért nem tudunk a szabadságban élni, és növekedni, mert az életünkben megoldatlan személyes és szellemi konfliktusok vannak. Oké? Ez az utolsó. Megoldatlan személyes és szellemi konfliktusok vannak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az életünkben, mondjuk képzelj egy asztalt, itt van egy asztal, és mondjuk tele van, mondjuk egy nagy családi kajázás után több fogás volt, és ott vannak a különböző maradékok, meg a különböző tányérok, már használt tányérok, mindenfajta tányér, tömve van az asztal. Hogy az életünk lehet olyan, hogy egyébként egy csomó kompromisszum van az életünkben. Egy csomó. Megtűrünk dolgokat. Ezek a személyes konfliktusok, és szellemi konfliktusok pedig az, hogy a megtűrt bűnök, engedetlenségek, félengedelmességek, csak egy kicsit így, csak egy kicsit a hústest, csak egy kicsit. Ebből nyilván ez a szellemi világ felé ajtókat nyit, hogy becsapjanak. Tehát a büszkeség ajtót nyit, hogy az ördög becsapjon engem más területeken is. És egy csomó minden. Oké? Ez, nézzétek, szabadság Krisztus a munkafüzet. A munkafüzet második része, 100-valahanyadik oldaltól. Lépések a Krisztusban lévő szabadság felé. Pontosan ezekről a személyes szellemi konfliktusokról szól. 7 területen megy végig. Az első, amit Benni mondott, az okkult. Ajtót nyit az ördög előtt, hogy az életembe megtévesztés hozzon. Pedig Isten gyermeke vagyok, így van? Aztán megy egy csomó más területen, és végignézi engedetlenség területe, stb. Végigmegy, hogy hogyan tudjuk, és végig kísér, fogja a kezünket, imádsággal, stb. Hogy hogyan tudjuk bezárni ezeket az ajtókat. Bezárni azért, hogy lekerüljön az asztalunkról, hogy az életünk ne egy, mondhatjuk úgy, hogy valamilyen módon egy zűrzavar, egy belső zűrzavar, mert rengeteg konfliktus van. Oké? Mondok egyet konkrétan, csak azért, mert erről külön lesz majd szó, de csak azért, mert az ige ott össze is kapcsolja nagyon erőteljesen. Efézus 4.26-27-ben például azt mondja, beszél a haragtartásról, meg nem bocsátásról, azt mondja Efézus 4.26, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen haragotokkal. Nem megyünk most bele, mert erről külön lesz egy alkalom a szívből jövő megbocsátásról. De amikor haragszok, a harag az egy természetes reakció. Az nem bűn a harag, de bűnre vihet. És főleg, ha tartom a haragot, ha melengetem a haragot, ha őrzöm a haragot, ha a szívembe, akkor ebből jön haragtartás, ebből jön neheztelés, ebből jön meg nem bocsátás, és ebből jön keserűség, és a keserűség elkezd felnőni az életembe. És azt mondja, hogy nap le ne menjen haragotokkal, 27. vers, és az ördögnek se adjatok helyet. Na, tehát ez a lényeg, hogy ez nem csak az, hogy igen, haragsz, igen, nem bocsátasz meg, figyelj csak, egy utánfutót húzok magam után. Így van? Egy utánfutót a meg nem bocsátás révén, a múltam utánfutóját egyébként, és ez megnyit az ördögnek egy talpalatnyi helyet, a görög ezt mondja, egy talpalatnyi helyet, ahol be tud jönni, meg tud téveszteni, ahol utána még több is lesz majd, mert az elején csak a kezét teszi be, így van, és aztán bejön. És hívő vagyok, de meg vagyok téveszve. Hívő vagyok, de hallom az Isten igét, de nem is igazán fogom fel, hogy miről van szó. De nem azért, mert új vagyok, és még annyira nem fogom fel, mert a szívemen egy köd van. Belettem csapva, meg vagyok téveszve, nem tudok a szabadságban járni, nem tudok a szabadságban járni egyébként. Mert meg vagyok kötözve egyébként. Oké? És jó, úgyhogy ebbe majd tudsz, vagy nézd is meg, foglalkozz vele, de még lesz erről szó. De ezért annyira fontos. Jakab 4.7. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Jó, tehát röviden az, hogy egyenként foghatod, és foghatjuk, és tegyük is ezt, és bezárjuk az ajtót. Azt mondjuk, hogy itt nincs helye az életemben ennek. Én ezt megbánom, megtérek belőle, az Úrhoz fordulok, megvallom neki, kiteszem az életemből. Én megbocsátok, akinek meg kell, mert oké, most nem mondjuk el miért, de igen, igen, és fogom, és amit felismerek, azzal bánok, mert ezáltal megszüntettem az életembe a szellemi és személyes konfliktusokat, amelyek meggátolnak abban, hogy növekedjek, hogy szabadságban járjak. Pedig Isten igazi szabadságot készített, hívott el, szabadságra szabadított meg Galata 5.1, és most már készen vagyok, hogy a szellem szerint járjak, a szellem szerint éljek. Most nyilván nem egy abszolút értelemben, nem az, hogy bukás nélkül, de hogy készen vagyok, hogy egy növekvő életem, egy növekvő keresztény életem legyen a szellem által. Így van? És ennek a gyümölcse szeretet, öröm, békesség, jóság, kedvesség, hosszú tűrés, hűség, szelídség és mértékletesség. És így állunk meg így napról napra a szabadságban, amelybe Krisztus megszabadított. Amen. 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 Biztos vagyok benne, hogy sok volt, amit mondtam. Biztos vagyok benne. Lili mosolygott is. Lili, ha... Nem, nagyon, annyira jó. Tehát így van. Biztos, hogy sok volt. Biztos, hogy sok rétű volt. Érdemes újra meghallgatni. Érdemes elővenni a Bibliát, átgondolni. Érdemes ezt is elővenni, és átgondolni. A lényeg az, hogy a te döntésed, hogy csak mész tovább, vagy pedig, hogy megragadod azt a szabadságot, amire Krisztus megszabadított, és ezt apró pénzre váltva az életedben ebbe bele nőz, bele gyökerezel. Én lehet, hogy ezek fájdalmas döntések, ezek fájdalmas felismerések, biztos, hogy azok, biztos. Ezek fájdalmas felismerések és döntések. De ugyanakkor, amennyire keserű is, annyira tud édes is lenni. Jó? Tehát, sőt, ahogy keserű, annál édesebb is lesz, ahogy lépünk ebben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te műtő szobádba lehettünk, meg lehetünk. Köszönjük azt, hogy a te igéd és a te szellemed megszólít bennünket. Atyám, imádkozom azért, hogy segíts nekem is, meg a testvéreimnek is abba, hogy tudjunk mit kezdeni ezekkel, amiket hallottunk. Tudjuk, hogy megfogni ezeket. Segíts nekünk ebbe. És Uram, hogy meg tudjuk ragadni a te igazságodat személyesen. És hogy megállni, és belenőni abba a szabadságba, mely már a miénk. Atyám, te vagy a jó pásztor, te fogod mindannyiunknak a kezét, te vigasztalsz is bennünket, bátorítasz is, intesz is, fetsz is, buzdítasz is. Köszönöm, hogy egyáltalán nem vagyunk egyedül, ahogy ebben a folyamatban megyünk, hanem biztonságban vagyunk, szeretett környezetben vagyunk. Köszönjük, hogy nincsen károsztatásunk a Krisztusban. És köszönjük, hogy pont azért, mert nincsen károsztatás, azért választhatjuk azt, hogy elindulunk ebbe a folyamatba, vagy folytatjuk ebbe a folyamatba. köszönjük neked. Jézus nevében. Amen.